A kígyóra kimondott ítélet. Charles Haddon Spurgeon 2165. prédikációja. Elhangzott Londonban 1890. szeptember 21. vasárnap délelőtt. Spurgeon halála előtti második-harmadik évben. Angol eredetéből fordította Borzási Sándor 2021. novemberében. Lupényban. Az angol változat megtalálható a 36. prédikációs kötetben, melynek címe The Serpent's Sentence. Alapige Mózes első könyve 3. rész 14.-15. vers. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél, életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Azt mondta a kereszténység valamelyik kimagasló tanítója, hogy három dolgot kell nekünk főképpen prédikálnunk, a romlást, a megváltást és az újjáteremtést. Bölcsen és helyesen mondta, miként keressék az emberek a megváltást, ha nem érzik romlásukat? Lehet-e megváltás másütt, mint az engesztelő vérben? És mi másra irányul a megváltás, mint arra, hogy újjá szülessünk, újjá teremtessünk szent életre? Érdemes megjegyezni, hogy a Szentírásban három harmadik fejezet foglalkozik a legbehatóbban ezekkel a témákkal. Az 1 Mózes 3 feltárja a romlást, Róma 3 tanítja a megváltást, János 3 kiemeli az újjászületést. Hadd kérjem meg fiatal barátainkat, olvassátok el odahaza figyelmesen ezeket a fejezeteket. Az is figyelemre méltó, hogy ezek a fejezetek nem csak sajátos tanítást adnak e három téma valamelyikéről, hanem úgy szintén kölcsönösen rávezetnek a másik két tárgyra is. Itt az 1 Mózes 3-ban nem csak a romlást találjuk, hanem előttünk van a megváltó is, az asszony magvában. És itt van az újjászületés is e megfogalmazásban, ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között. Isten újjászülő ereje megteremti a gonosz gyűlöletét a kiválasztott magban. Ugyanígy fogjátok találni a másik két fejezetben is, mert a Róma 3 rettetes leírást ad a bűnről és az ember romlásáról. A János 3-ban pedig, miután azt halljátok, hogy szükség néktek újonnan születnetek, pár versre ezután így szól, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak hidd el valamelyiket Isteneme nagy igazságai közül, és a többi követni fogja azt szükségszerű következményként. Az Úr segítse minket a reggelen, hogy tanuljunk valamit a romlással, a megváltással és az újjáteremtéssel kapcsolatosan az előttünk álló textusból. Kérlek titeket, ne tartsátok soha a tanítómesének a kígyó történetét. Azt mondják manapság, hogy csupán egy allegória. De a könyvben semmi sincs, ami jelezné, hol végződik a történet, és hol kezdődik a hasonlat. Az egész tényleges történelmi eseményként folyik, és amint Horsley püspök erőteljesen megjegyzi, ha ez elbeszélésben valamely rész allegórikus, úgy egy részét sem tekintjük bizonyosan történelmi ténynek. Úgy tűnik nekem, hogy így csak egy allegórikus kígyó volt ott, és csak egy allegórikus paradicsom, allegórikus folyókkal és allegórikus fákkal. És így a Genezisben levő férfiak és nők is mind allegórikusak voltak, és a fejezet, mely teremtésükről szól, csak allegória. És az egyetlen dolog, ami létezik, egy allegorikus ég és egy allegorikus föld. A Mózes első könyve allegória úgy mindenestől az elejétől végig az. És így van egy allegorikus Ábrahámunk, allegorikus körülmetéléssel. van egy allegorikus Jákob és egy allegorikus Juda. És nem lesz helytelen az elméletet tovább vezetni, és Judának allegorikus leszármazottakat tulajdonítani, kiket zsidóknak neveznek. De megtudd, ha valamennyi pénzt kölcsönözöl a fajtól, úgy fogod találni, hogy nem allegóriával van dolgod, amikor fizetni kell. Ostoba haszontalanság allegóriának nevezni a bűnbeesés történetét. Az ember jobban tenni, ha egyből kimondaná, hogy nem hisz a Bibliának. Ebben a kijelentésben lenne valami épp elmélyűség, bár nagy bolondságot, esztelenséget takar. De azt mondani, ó igen, ez egy tiszteletre méltó könyv, megérdemli a tanulmányozást, de számos allegóriával van teletűzdelve, ezzel olyat mondtál, ami önellentmondás, és így érthetetlenné válik a könyv számodra, ha felnyitod. A Biblia valós történelmi igénnyel lép fel, és olyan részeket tartalmaz, melyet a közmegegyezés mind valós történelemnek tart. De Mózes nem lehet hiteles történész, ha puszta meséket tár elénk történelmének részeként. Ha az író egy-egy történelmi tény mellett allegória zagyvalékot adna közre, úgy ezzel azt eredményezi, hogy elveszti a megbízható történész jellegét, és legjobb, ha egyből elutasítjuk. Volt tehát egy valóságos kígyó, és volt egy valóságos Éden. Volt egy reális Ádám és Éva, kik ősszüleink voltak, s fajunk fejeként állottak, és valóban vétkeztek, és fajunk valóban elbukott. Higgyétek ezt! Amikor a sátán, amaz ősi kígyó, az ördög és sátán, amint a Jelenések könyve nevezi őt, elhatározta, hogy megkísérti Évát, hogy elpusztíthassa az emberi fajt, melyben Isten nyilvánvalóan nagyon gyönyörködött, nem jelenhetett meg az asszonynak, mint lélek. A lelkek szemmel nem ízlelhetők. Mivel a tisztán szellemi lény olyas valami, amit emberi lények semmilyen külső érzékeikkel nem képesek felfogni. Egy anyagtalan léleknek vagy szellemnek láthatatlannak kell lennie, és ezért valamilyen módon testbe kell öltöznie, hogy látható legyen. Már most az, hogy a sátánnak van hatalma élőlényekbe bemenni, világos, mert ezt megtette számos esetben sok emberrel, ördöngőssel a Krisztus napjaiban. Ő és az ő lényigiónyi serege inkább azt akarták, hogy egy sereg disznóba menjenek be, mint csak a mélységbe vettessenek. Kénytelen lévén tehát testet ölteni, a gonosz lelkek fejedelme úgy látta, hogy a kígyó volt a legravaszabb az állatok közt, és ezért bement a kígyóba, úgy vélve, a legjobban fogja magát érezni abban az állatban. A kígyóból szólt Évához, mintha a kígyó maga beszélt volna. Egy tényleges és valóságos kígyó volt az, de a gonosz lélek volt ott, aki a ma régi kígyó néven ismeretes, uralva a természetes kígyót az ő kimondhatatlan ravasságával. Mivel kegyetlenül eltervezte, hogy az emberi fajt bűnbe viszi, hogy így romlásba döntse és diadalt vegyen Isten felett, a bukott angyal nem titovázott egy hüllő formáját felvenni. Méltán szólítja meg Milton eképpen. Ó, ostoba alászállás, hogy én kígyó legyek és semmi más, hogy én, aki egykor elégedetten az Istenekkel a magasban ültem, most egy állatba vagyok kénytelen szorulni, állati nyálkával vegyülni. Ilyen lényeket öltök magamra, én, ki isteni magasba törtettem odafenn. Most, lám, állati szintre süllyedtem. Figyeljétek meg jól, hogy amikor az Úr jön, hogy elbánjon a kígyóval, nem kérdezi őt vétke felől és annak okáról. És ennek oka talán az, hogy az ősellenség vétke világos volt, vagy inkább azért, mert az Úrnak nem volt irgalmas terve számára. Nem szándékozott szövetségét kiterjeszteni az ördögre és az ő angyalaira. Nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Isten az ő határtalan teljhatalmában mellőzte a bukott angyalokat, de fel akarta emelni az elbukott embert, akik csűrik csavarják a kiválasztás tanát, adjanak feleletet erre a kérdésre. Miért van az, hogy Isten az ördögöket reménység nélkül hagyta, azonban elküldte a fiát az emberiség megváltására? Hát nem Isten szuverenitása nyilvánul meg itt? Nem tudunk más választ adni a kérdésre, micsoda az ember, hogy ilyen megkülönböztetett kegyelemmel bánsz vele, csak ezt. Ő kegyelmez annak, akinek kegyelmezni akar, és irgalmaz annak, akinek irgalmazni akar. Tehát, mivel nem szándékozott bocsánatban részesíteni a gonosz lelket, az Úr neki nem tett fel kérdéseket. Istennek első szüleinkhez intézett kérdései az ő irgalmáról tanúskodnak. Amikor Isten megérinti egy ember lelkiismeretét, azzal a céllal teszi, hogy megáldja őt. Van-e itt olyan hallgató, akinek lelkében a bűntudat felébredt, akit Isten igéje vádol, aki érzi Isten lelkét munkálkodni benne, mint szolgaság lelkét? Reményteljes lehetsz emiatt. Ha Isten el akart volna pusztítani, úgy magadra hagyott volna, amint ahogy a kígyóval sem feddőzött, gyorsan kimondhatta volna rád is az ítéletet. Isten kemény feddései az emberek iránti jó indulatának a jelei. A kígyóval, vagyis a gonosz lélekkel Isten nem feddőzött, hanem egyből kárhozatos ítéletet mondott rá. Ez az ítélet, miközben rettenetes volt a kígyóra nézve, nagyon bátorító a számunkra. És amennyire első szüleink megértették, napfényként ragyogta be sötét, levert lelküket. Sok-sok éven keresztül ez volt az egyetlen csillag a hívők szívében, a kígyó ítéletében feltáruló evangélium. A sátán ellenségük volt, rosszat tett nekik. Úgy szintén Isten ellensége is volt, és Isten harcot kívánt indítani ellene, és meghívta őket az ő csatájába. Egy valakit fog támasztani, aki szenvedni fog, de kivívja a győzelmet. Valaki, akit ő az asszony magvának nevez. Általa a sátán feje összezúzatik, és ebben az eseményben az emberi fajra kimondhatatlan áldás árad. A múlt vasárnap délelőtt bemutattam nektek Immánuelt, jelentése Isten velünk, akit egy szűz szült a világra. Most ugyanezen a vonalon szeretnék szólni az Úr Jézusról, mint az asszony magváról, és magasztalni őt, mint aki felvette a mi harcunkat, és meghiúsította a rontást, amit a régi kígyó munkált bennünk. Ő benne, az ő hívő népe hamar megtapodja a sátánt. Elemzés alá vesszük az egész ige szakaszt, és 7 tanulságot fogunk levonni belőle. Mivel ilyen sok van, nem tudok elég kiterjedően foglalkozni egyikkel sem, de felmutatom nektek a szavakban levő jelentés gazdagságát, e rendkívül sokat mondó ige versekben. A mi ősellenségünkről sokat tanulhatunk itt. Első fejezet. Először figyeljétek meg a sokat mondó formát, amelyben a sátán megjelenik. Igénk így kezdődik, az Úristen ezt mondta a kígyónak. Kígyó formájában szedte rá az asszonyt, és e forma alatt kapta az ítéletet. Ő ma is egy kígyó. A gyengék és védtelenek között, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyerjen el, de leginkább kígyó formájában érzi otthon magát. A kígyó volt a legravasszabb állat, és így a gonosz szintén a legravasszabb. Úgy véled, érted a sátán útjait, de tévedsz. Már 30 éve kísért, s ez időben úgy hiszed, elég tapasztalatot szereztél, hogy túljár az eszén. Ó, testvérem, ő már 6000 éve végzi behatóan kísértő munkáját, és nem csak sokkal idősebb, de sokkal okosabb és eszesebb, mint te. Útjait nem könnyű kiismerni, és bár jól ismerjük szándékait, nem tudjuk, melyik cselét fogja ránk alkalmazni. Még ha 40 éven át sikerrel kikerültünk is hálóiból, ez ügyes magyarász még mindig megfoghat. Minden nap szükségünk van így kiáltani, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. János úgy ír róla jelenések könyvében, mint aki ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki az egész föld népét megtéveszti. ravaszabb a legbölcsebbeknél is. Hogy rászedte Salamont? Erősebb a legerősebbnél is. Mi végzetesen ledöntötte Sámsont? Igen, sőt még az Isten szíve szerinti embereket is, mint Dávid, súlyos bűnökbe vezette csábjaival. Nem tudjuk, hol leselkedik most, vagy melyik oldalról fogja ránk lőni nyillait, de abban biztosak lehetünk, hogy folyton gonosz tervel Isten nép ellen, és azon van, hogy beszennyezze őket. Bölcsen tesszük, ha ráhangolódunk Pál aggodalmára. Amikor ezt írta a korintusiaknak, félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Az ördög ravasz mesterkedéseitől az Úr szabadítson meg minket. A kígyó alattomosan lopakodó. Képes befurakodni ott, ahol más állatok képtelenek. Egy kicsin rés is utat jelent neki, és bekúszik nesztelenül. A sátán nagyon alattomos, és amint bement a paradicsomba, úgy behatolhat a legtitkosabb és legszentebb helyekre is. Befurakodik a gyülekezetbe, bárhogy is vigyázzunk. Bekúszik házainkba, még ha kegyességgel van is megszentelve. Nem tapasztaltátok-e, hogy betör csendes kamrátokba is, miközben imádkoztok? Nincs kémlelőjük, és mégis ott van, ahol legkevésbé várjuk. Nem furakodott-e be családotokba? Nem lopakodott-e be a szívetekbe? Hogyan tudnánk őt megfékezni? Őrködünk külső támadásaival szemben, de íme rejtek helyre talált odabenn. Mennyire ravasz és alattomos a sátán, kígyó ő valóban. És milyen méreggel teljes? Milyen mérget lövel a régi kígyó erkölcsi rendünkbe? Nézzetek szét és lássátok, milyen sokakat megmérgezett a szeszes italok óhajtásával, kévágyjal, kapzsisággal, büszkeséggel, haraggal, hitetlenséggel. Tüzes kígyók vannak közöttünk, és sokan meghalnak a mérgüktől. Ha elnézők vagyunk a legkisebb bűnnel szemben, ez tüzet bocsát a lélek vérkeringésébe. E kígyó méregfogának egyetlen érintése megmérhetetlen bánatot, nyomorúságot okoz, még ha a lélek megmenekül is a haláltól. Csak is Isten hatalma őriz meg, hogy nem pusztulunk el a viperától. Ha e gonosz lélek akarata szerint cselekedhetne, a mennynek egy örököse sem üdvözülhetne. Ó Isten, tartsd meg a tieidet, szabadíts meg a gonosztól! Minden valószínűség szerint a kígyónak nevezett hüllő a bukás előtt nemesebb állat volt, mint most. Alapigénk szavaiból kitűnik, hogy amennyire szó szerint a kígyóra vonatkoznak, egy változással fenyegetik, mely rajta végbe megy. Voltak, akik képzelődtek, és azt állították, hogy egy szárnyas állat volt, vagy olyan, mely képes járni, mozogni anélkül, hogy kusszon, mint ahogy most teszi. Nos, erről mi nem tudunk semmit, de az biztos, hogy a kígyó egy gyűlölt állat, mely az emberiség harcban van. És formája, meg szokása mindenestől azt ábrázolja, ami aljas és ravasz. Semmi neves, semmi bátor vagy valami vonzó tulajdonság nincs a kígyóban. A sátán a hajnal csillagok, hajnal fiai közül való, és egy gyors és fényes szolgája volt Istennek, de vétkezett az ő ura ellen, és lebukott. És most nem egyéb, mint egy kígyó, gonosz, aljas, ravasz és hazug. Igen alkalmasan jellemezhető az alattomos kígyó kifejezéssel. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs ő benne igazság. Amikor hazugságot szól, az magáéból szól, mert hazug és hazugság atya. János 8.44. Kimegy megtéveszteni a népeket, Jelenések 28. Jeleket és hazug csodákat tesz, 2 Tesalonika 2.9. Tőröket vet, és az embereket fogságba veti, 2 Timóteus 2.26. Legyen elmétekben előttetek egy kígyó formája. és emlékezzetek, hogy a sátán ilyenképpen támad rátok. Csak hadd enyhítsen félelmeteket egy másik kígyó látványával. A Poznára felemelt részkígyó életet hozott azoknak, kiket a tüzes kígyók megmartak. Előttem a lehajló kegyelem csodája, hogy Urunk Jézus engedte magát ilyen formában jelképezni, amely formát lelkünk nagy ellensége magára vette. Igen, az érckígyót magasra emelték egy oszlopon, és akik rátekintettek, még ha tüzes kígyók marták is meg őket, éltek. Éppen így Jézus a kereszten a biztos orvosság mindenféle bűnre. Lelked teljes figyelmével összpontosíts a régi kígyóra, az ördögre, de ugyanakkor emeld fel hitszemed arra, aki átokká lett értünk, hogy mi élhessünk. Ennyit az első leckéről, és most térjünk a másodikra. Második fejezet. Figyeljétek meg a figyelemre méltó tényt a sátán helyzetéről, sorsáról, állapotáról. Az Úristen ezt mondta a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy. És ez az átok nagyon nyomatékos, határozott és páratlan, felsőfokú. Az, akivel nekünk harcolnunk kell, Isten átkát viseli magán már most. Isten megáldotta népét, de megátkozta az ő nagy ellenségüket. Isten átka elhervaszt, elpusztít, akárcsak a gyümölcstelen fügafa esetében, mely az Úr Jézus átka alatt nyomban kiszáradt. Isten átka hultam a gonosz lélekre, mely a gonosz képviseli. És igazság szerint nem is lehetett ez másként. Ez az ő szégyene és a ti erősségetek. A legközelebbi alkalomkor, amikor harcoznotok kell Apollyonnal, itt van egy éles nyíl, amit felé röpíthettek. Mondjátok meg neki, hogy ő Isten átkozottja, és mit tehető azokkal, akiket Isten megáldott. A bűnön és a tévelgés minden erején, sőt magán a sátánon is, aki a főkolompos minden gonoszságban, Isten átka van. És ez prófétai előjel, mely világosan jelzi a romlásokat. Az igazság győzni fog, a szentség diadalmaskodik. A hamisság és rosszasság a Kain bélyegét viseli homlokán, és gyökerestül ki fog száradni. Isten a sátánt miránk való tekintettel átkozta meg. A mi bukásunk semmi nyereséget nem hozott neki, hanem csak növelte Isten iránta való haragját, s az ő romlását és irigységét. Korábban is Isten haragja alatt volt, de most az Úr azt mondja felőle, átkozott légy minden barom és minden mezei vad közt. Bár fájdalom és szenvedés származik minden alsóbrendű teremtményre az ember bűne folytán, a régi kígyóra egy sokkal magasabb fokú átok nehezedik, mivel ő az, aki lázadásba merte vinni az emberiséget. Nos, ki az, aki kész akarva egy olyan zsarnokot kíván szolgálni, akit az Úr megátkozott? De nem csak a sátán, hanem a bűnnek minden formája átok alatt van. A kísértő szerette volna, hogy úgy gondolkodjatok, hogy a bűn egyes formái áldottak, de ez nem igaz. Minden bűnhöz átok van ragasztva, messze kerüljétek. Hamis tanításról van szó, átkozott. Kicsapongásról és testi gyönyörben való élésről, átkozott. Ne érintsétek. Nem tehettek rosszat anélkül, hogy benne szennyezzétek magatokat azzal, amit Isten megátkozott. Lehet azt képzelitek, hogy nagy nyereségre tesztek szert, ha egy kis bűnnek helyet adtok. De ez az ellenség hazugsága. A bűn veszteséget és romlást von maga után. Istennek a kígyóra kimondott átka érvényes annak minden magjára. És mindaz, ami tisztátalan, gyümölcstelen és szentségtelen, Isten átka alatt van. Testvéreim, ha Krisztusért szegénységet, gyalázatot, megvetést vagy épp halált kell elszenvednünk, mindezekben áldás rejlik. De ha gonosz cselekedve szeretnénk vagyonra, tisztességre és kényelemre szert tenni, úgy minden nyereségünkben égető átkot fogunk tapasztalni. Ki értékeli az átkot viselő aranyat? Rákfene van benne, és felemészti a lelket. Isten jól tudja, mi az, ami átkozott, és mi áldott. És nekünk hinnünk kell az ő kijelentésében, hogy a bűn aljasabb az állatoknál, és ostobább a mezei vadaknál. Mindezek azt üzenik nekünk, hogy meneküljünk a bűn útjaitól. Remegve reszkes, nehogy átok alá kerülj. Siess ahhoz, aki az átkot áldássá képes változtatni, Jézushoz, ki bűneinket hordozta saját testében a kereszten, és elhárította az átkot mindazokról, kik benne hisznek. Ez a jelentős tény, hogy a sátán és a gonosz minden erői átok alatt vannak, meg kell, hogy erősítse szívünket a gonoszsággal való lelki harcunkban. Legyőzhetjük őket, mert az Úr átka ki lett mondva rájuk. 3. fejezet. 3. lecke a rendkívüli lesújtás, mely a kígyót érte. Hasadon járj! Így kúszik a kígyó, és így igyekszik a gonosz is előhaladni. A sátán úgy igyekszik tért nyerni mindig, mint egy bukott lény. Nem a szentség méltóságával, hanem alantas csúszással. Isten minden egyes mozdulatára rávéste e jelet, mely elárulja, hogy többé nem nagy és nem bölcs. A sötétség fejedelme mozgalmai aljasak és érzékiek. A te hasadon járj! A kígyó utódai úgy szintén ilyen pózban járnak. Láttam Isten igazságának ellenségeit harcolni Isten népének hite ellen, és megfigyeltem taktikájukat, terveiket és törtetésüket. És ezt mondtam magamban. Bizony, meg van írva, a te hasadon járj. A gonosz tervekben ügyködő lényeknek nincs más eljárási módjuk, mint hamis trükkök, csalások, titkolózások, kétértelmű beszédek. Amikor az emberek tagadják a Szentírást és Isten igazságát, folyton alattomos, alávaló, kanyargós módon járnak. Hasadon járj! Amikor a vétkes ember elkezd valamit saját előnyére tervelni, valamit saját dicsőségére kiagyalni, és Isten igazságának megrontására törekszik, láthatjátok, hogy sohasem foglal állást nyíltan, egyenesen, férfiasan. Nem! Félrefordul, alakoskodik, ide-oda csűri csavarja dolgot. Hasadon járj! A bűn igen aljas és megvetendő dolog. A legnagyobb gonosz hatalmasság itt arra ítéltetett, hogy tekergőzve kússzon, és utódai sem felejtik el soha atyuknak etestartását. A gonosz erőinek összes tárgyai is mind csúszómászok. Mi az, ami után vágyakozol? Mit keresel? Amikor az emberek elhagyják a szentség útját, törtetnek a szennyezett és haszontalan szórakozásukba. Mi van a világi gyönyörökben, ami nemesítő s felemelő? A testi élvezetek mindig lefelé húznak. A te hasadon járj! Amikor egy hívő ember feladja az elkülönülés útját, belép a modern társaságba, és nem jár többé Istennel. Mi jellemző általános eljárására? Rövid időn belül minden vallási kérdésben gondatlannak fogjátok őt találni, és elnézőnek a kicsapongás iránt. Mindig érvényes ez alapelv, a te hasadon járj. Ha helyet adsz a gonosznak, lefelég fogsz tartani, egyre lejjebb, lejjebb, míg saját hasad lesz az Istened, és dicsőséged gyalázatodban lesz. Ha valaki nagy akar lenni, úgy álljon Isten szolgálatába. Ha valaki az angyalokhoz kíván emelkedni, sőt magához Istennek, úgy engedelmeskedjék teremtője parancsainak. De ha az áspiskígyó alá kívánja magát rangsorolni, mely sűrű bozótban tekergőzik, úgy könnyű módszerrel elérheti tervét, csak kövesse a sátánt, s lázadozzon a magasságos ellen. Negyedik fejezet. Figyeljétek meg negyedszer a kígyóra kimondott folytonos, állandó degradációt és port egyél életednek minden napjaiban. A sátán immár egy vereséges életet él, mert ezt fejezi ki egy másik erőteljes kifejezés, Isten ellenségei nyalják a port. Ez jelzi teljes vereségüket. Így a sátán, amíg csak él, legyőzött, láncravert ellenségként létezik. Ereje megtört, és jól tudja ezt. Nagy tervének egészét illetően legyőzetett, és annak részleteit illetően élete egész folyamán tapasztalja a vereséget. Amikor urunkat a pusztában megkísértette, hason kúszva tárta fel kacskaringós kísértéseit. De urunk az ő szentségében port etetett vele. És hányszor kellett éreznie urunk föld életében, hogy hatalmas legyőzője elérkezett. Ott hajlongott előtte, és könyörgött, hogy ne kínozza őt idő előtt. Amikor látta az Úr Jézust a kereszten, s terve az volt, amint ő gondolta, hogy őt halálra zúzza, amikor hallotta kiáltását, elvégeztetett, és érezte kemény talpát a fején, tudta örök rémületére, hogy gonosz tervével csupán lehetőséget biztosított Krisztusnak az emberiség megváltására. Milyen sok port evett azon a napon. A mindenségben senki sincs nyavajásabb a sátánnál, akinek a munkáit a vérző megváltó lerontotta. Aztán keserves vereségnap volt az ellenség számára, amikor urunk feltámadta halálból. A régi kígyó kitartóan őrködött a sápat holttest felett, de amikor látta, hogy él, és amikor az angyal elhengerítette a követ, és Jézus, a Krisztus előjött, hogy soha többé meg ne haljon, nos, biztosítlak benneteket, a kígyó port evett azon a napon. És amikor az apostolok előálltak, egyszerű halászemberek, kiket a sátán megvetett, és a Szentlélek leszállt rájuk, ismét beteljesedett, port egyél. Amikor a népek megtértek, a bálványok összetörtek, és Isten igazsága hatalmasan diadalmaskodott, akkor a sátánnak emlékeznie kellett a szavakra, port egyél életednek minden napjaiban. És még több megaláztatás vár rá. Keljetek fel, és prédikáljátok Krisztust, és nyerjétek meg a lelkeket, és a lelkek nagy ellensége tapasztalni fogja, hogy ereje elhagyja, neve utálattá lesz, és újra nyalni fogja a port. Örökre por lesz a kígyó étke, mert bármit nyerne, az folytonos csalódás és kiábrándulás lesz a számára. Úgy gondolta, hogy nagy előnyre tesz szert, amikor az asszonyt megnyerte az engedetlenségre. De ezzel csak a saját hátára készítette a botot, mivel az asszony magva örök ellenfelévé fog válni. Az ember bukása a megváltó testet öltéséhez, megtestesüléséhez és az engeszteléshez vezetett, és ezek által a sátán ledöntetett. Elérkezett az emberhez a feltámadás, és így a halál legyőzetett, mely elsőszülöttje volt a pokolnak. Az ördög édenbeli győzelme Jézus golgotai győzelmével eltöröltetett. Ha egyáltalán is ismer némi gyönyöröket a sátán, azok a legszennyesebbek és a legkevésbé kielégítők. Por az ő eledele. A lázadás gyönyöreiben nincs semmi kielégítő. Csalódott és nyughatatlan lény marad. A legravasszabb tévejgések, melyeket kiagyal és fenntart a filozófia által, nem más, mint por. Egész ügye, amiért évezredek óta fárad borzasztó kitartással, egész ügye, mondom, porrá lesz, és a szél elfújja, mint füstöt. Addig is porral táplálja magát. Hadd tudják meg a sátán szolgái, hogy amíg bűnben élnek, az ő atyuk asztaláról kell enniük, és tapasztalniuk kell bizonnyal minden bűn gyönyörűségének ürességét, a gonosz kincstárának teljes értéktelenségét. Mindaz, amit a bűn képes adni neked, legfőjebb por, undorító, elégtelen, ártalmas, halált hozó étel. Bár fölhalmozod a gazdagságot, aranyat, ez csak annyi egy haldoklónak, mint a por. Megnyerhet bár minden földi dicsőséget, ez is szétmálik, akár a por. Ez tehát a sanyarú sorsa a ma nagy léleknek, ki a sötétség fejedelmének neveztetik, hogy port kell ennie egész életében. De micsoda szerencsétlen sorsa lesz annak, aki csupán szegény alattvaló a ma szentségtelen birodalomban, és mégis ugyanazon utálatos ételre lesz ítélve. Port egyél életednek minden napjaiban. Jegyezzétek ezt meg jól, és Isten szabadítson meg egy ilyen táplálkozástól. 5. fejezet. Gondoljunk továbbá a szüntelen háborúra, melyel Isten fenyegeti a kígyót. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. A sátán könnyű csatának könyvelt el az eseményt, és látszólag megnyerte azt. De tapasztalnia kellett, hogy áldozata ellenfelévé válik, és végül diadalmat vesz rajta. A sátán nem tudja, mi a békesség. Nyugalmat keres, és sehol sem talál. Amikor az asszonyhoz beszélt ámító csalárd szavaival, úgy gondolta, hogy egy barátot formált belőle. Az elbájoló csodás teremtményt, akiben Isten megtestesítette a tökéletes szépséget, nem de elcsábította a nagy király iránti engedelmességtől? Nem használta-e eszközként, hogy férje is árulója legyen Istenének? Ők tehát nagy barátok lettek, ők ketten. Az asszony úgy érezte, amikor evett a gyümölcsből, hogy nagyon sokat köszönhet a kígyónak, a gyöngét felvilágosításért, mely által elérte, hogy szemei megnyíljanak, s így természetét fölemelte isteni szintre. Milyen súlyosan megcsalatott! De a kígyó sem élvezhette képzelt előnyét. A kettejük közötti frigy megtört, és a megtévesztő meg az áldozata ellenségek kiváltak. Isten a legünnepélyesebben kijelenti, ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között. Istennek gondja lesz rá, hogy ne legyen béke köztük. Folytonos háború áll fenn a sátán és az asszony magva között, amíg csak a világ fennáll. Olykor úgy tűnik, mintha békességre jutnának, mert a világ hízeleg az egyháznak, és az egyház igyekszik a világhoz alkalmazkodni. Miként Noé özönvize előtt az Isten fia és az emberek leányai egybekeltek szentségtelen kapcsolatban, úgy újra és újra megkísérelték a fegyverszünetet. De béke itt nem lehet. Ma a sátán azzal kísérti Krisztus szolgáit, hogy tompítsák le az evangéliumot. Alkalmazzák azt a korszellemhez, tegyék népszerűvé. És úgy szintén azon fáradozik, hogy ledöntse az egyház és világ közötti válaszfalat. Töltsétek fel a szakadékot, mondja. Fedjétek be, mint egy régi szennyvízcsatornát, és feledjétek el, hogy valaha létezett. Úgy szól, mint a bűnös a példabeszédekben. Vest sorsodat közénk, és egyerszényünk legyen mindnyájunknak. De jól jegyezzétek meg ezt mind, akik csak hallottok engem. Bár az összes szószéket meghódítsa is, bár úgy tűnjék, hogy a választottakat is megtévesztette, mégis Isten nem fogja hagyni magát tanúbizonyság nélkül, hanem találni fog itt vagy másütt egyes választottakat az asszony magvai közül, hogy tovább folytassák a szent háborút egész végig. A felséges Jehova kezét trónjára téve megesküdött, hogy harca lesz a gonoszszal szüntelen, nemzedékről nemzedékre. Nézzétek, hogyan történt Izraelben, amikor Isten főpapja, maga Éli, szemet hunyt a bűnre. amikor az ő fiai, mint papok, gyalázatosságot követtek el a Szent Sátor ajtajánál, és ekként rossz példájukkal az egész Izrael bűnbe vitték. Nem aludt-e ki az igazság lámpása? Nem utálták-e meg teljességgel az Úr szolgálatát? Ó, nem. Egy kisgyermeket hozott a Szent Sátorhoz az édesanyja, hogy az Úr szolgája legyen, és benne az Úr egy hősre talált. Éjszaka szólította Isten Sámuelt, és az válaszolt, imhol vagyok. És Sámuel az Úr előtt állt, és átadta a proféciákat, amelyet, akik csak hallották, mind a két fülük megcsendült bele. És az Úr ismét naggyá lett Izraelben. Ne féltsétek hát az Úr frigyládáját! Isten nem fogja engedni, hogy a régi kígyó beszennyezzen mindent. A sátán trónjának mindig erős ellenfelei lesznek. Ezt az ellenségeskedést maga Isten fogja fenntartani. Ő mondja, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az asszony magva között. Vedd észre itt, hogy az igeversben Isten gyülekezete van meghirdetve. Nem csak az evangélium van itt előttetek, hanem az egyház is. Krisztus, az asszony magva a fej, és mindazok, akik Krisztusban vannak, az ő teste. Ő és az övéi egy magot képeznek. Ezekben a szavakban az Úr felállítja az egyházat, mely folytonosan fennáll a mai napig. Egy mag, mely ellenáll a sátánnak és a gonosznak, egy mag, amely megmarad Isten lelke ereje által, folytonos hadat viselve mindazzal, ami hamis és gonosz. Istennek gondja van rá, hogy ez a mag sohasem adja meg magát a gonosz erejének, mert ma is érvényes és erősen áll, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony magva között. Ameddig csak létezik egy hamis tanítás, létezni fog egy tiltakozó reformátor. Amíg csak a gonoszságnak valamilyen formája elárad, lennie kell egy mennyből született tanúbizonyságnak, aki szembeszáll és harcra kell azzal. Ez a mag nem vérből és nem a testnek akaratából született, hanem Isten lelkétől, aki az asszony igazi magvában lakozik. És ez a mag vitézül harcolni fog a seregek uráért, amíg csak az utolsó ellenség is megsemmisül. Barátom, te kinek az oldalán állsz ezen a reggelen? Nektek szegezem a kérdést mindegyikőtöknek, kik itt vagytok. Felülről születtetek-e? Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. És csak is ez utóbbi képezi az asszony igazi magvát. 6. fejezet. Hatodszor figyeljétek meg, látjuk az igében a régi kígyó korlátolt sikerét. Mit fog elérni összes trükkjeivel? Sarkát mardosod. Ennyi az egész. Ez sajátos kígyó viselkedés. A sátán kígyó az úton, szarvas kígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik. Ha nem merészel nyíltan rád támadni, neked esik hátulról. Olyan, mint a fűben rejtőző kígyó, mely az arra járó sarkába mar. Ez tehát az egész eredménye a sátán 6000 éves ravasságának és ellenségességének, hogy áldozatának sarkát mardossa. A sarokmardosás eléggé fájdalmas. Nézd áldott urunkat emberi természetében, keservesen megmardosva. Elárulták, megkötözték, megvádolták, öklözték, megkorbácsolták, arcul köbdösték, keresztre szegezték, ott függött szomjan és lázban, és sötétben is elhagyottan. Átszegezték kezeit és lábait, és végül szívébe lándzsát döftek, és abból vér és víz folyt alá. A sátán a halál által megmarta az asszony magvát. Keserves dolog volt, de amikor urunk a feltámadásra gondolt, az ő választottjainak üdvösségére és a világ meghódítására, az egész immár könnyű dolognak tűnt számára, mert elszenvedte a keresztet, megvetve a gyalázatot. Szemlélt továbbá az asszony magvát, amint magába foglalja az Úr egész hívő népét. A sátán megmarta sarkukat, méregfogának teljes erejével. A hosszas üldözéseken keresztül folyton mardosta az egyház sarkát. A szentek közül sokakat börtönbe vetett, másokat pedig megkínoztatott Krisztusért. De lelküket nem volt képes legyőzni. Csak sarkuknak volt képes ártani. Lelkük szabadon szárnyalt, ahhoz nem érhetett. És ti, akiket kísért és próbál ma, és lever, vigaszt vehettek ebből, mert a ti fejeteknek nem árt, mert Jézus uralkodik a mennyben. A víz sötét és elborítja a testet, de a fejünk a hullámok fölé emelkedik, és a test biztonságban van. A kígyómarás csak a sarkon található, nem terjed tovább. Az egyház szenvedése, bármilyen nagy legyen is, csak könnyű szenvedés, nem hasonlítható ahhoz az igen-igen nagy örök dicsőséghez. Hála Istennek, az ellenség csak a sarkatokat képes mardosni. Isten ügye és igazsága a világban a sátán ravasz ereje folytán egy ideig sajnálatos módon megsérülhet. Haladásában a sarkát mint egy kígyómarás érheti, de az igazság szívét nem éri sérelem. Az Úr országa meg lehet fájdalmasan halad előre a megmart sarok miatt, de nem val kudarcot, még ha sántán is elragadja a zsákmányt. Egyes tanok, melyek talán kérdéses módon voltak megfogalmazva, még alaposabban lesznek tanulmányozva, és még gondosabban ismertetve, és így még a sarokmarás is az egyház javára válik. Bár Isten egyházát egy ideig felhő takarja, de teljes fénnyel tör elő ismét nem sokára. Az ő sarkát mardosod. Tégy meg, sátán, mindent, amit csak tehetsz. Nem sokra mész vele. Ez a legtöbb, ami lényed nagyságában lehetsz, hogy egy sarok rágcsáló vagy, és semmi más. Nem mérgezheted meg a sarkot, csak megmarhatod azt. Bár Isten embere egy ideig sántítva jár, és szenved tépőfogad miatt, mégis szerelmesére támaszkodva, probléma nélkül jön fel a pusztából, s elfelejti a sarkán levő marást, örvendez az ő dicsőséges feje győzelmének. 7. fejezet. Most a 7. leckéhez jövünk. Szóltunk a sátán korlátozott győzelméről, és most megfigyeljük az ő végső romlását, pusztulását. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony magva között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos. Itt van vége a nagy csatának. A sátán, a világban levő gonosz erők, feje, teljes erővel és ravassággal harcol, és annyiban sikert ér el, hogy belemar a hős sarkába, akivel tusázik. De végül az asszony magva összezúzza az ő fejét. Ez így megvalósult, amikor az Úr Jézus meghalt, és halálával tisztességet tett a törvénynek, eltörölte a bűnt, megölte a halált, és legyőzte a poklot. Amikor nagy helyettesünk kiitta a harag poharát annak utolsó cseppjéig, minden hívő lélekért, amikor kitépte a sír ajtaját, és elvitte, mint Sámson Gáza kapuit, mindenestől, amikor megnyitotta a menny kapuit, és fogva vitte a fogságot, a fogságnak véget vetett, akkor valóban a sárkány feje összeroppant. Mit tehet most a sátán? Nem delevettetett a testvérek vádalója? Még mindig végzi nagyban kicsinyes műveit, keserűségében és gonoszságában, de Krisztus összezúzta őt. Igen, az a Krisztus, aki utált és az emberektől megvetett volt, az a férfi, aki a tövis koronát viselte, és ábrázata nem volt kívánatos, akinek vállai korbácsütésektől véreztek, kezei és lábai áttettek szegezve, az az ember, aki szűztől született. Az asszony magva megtörte az ellenség erejét. Halleluja! Halleluja! Levetette a sötétség fejedelmét magas helyeiről. Hát nem, de ő maga mondta, láttam a sátánt, mint villámlást, lehullani az égből. Valóban összezúzta a kígyó fejét. Ez úgy szintén megtörtént minden hívőben is, és egyre hatékonyabban meg fog valósulni. Testvéreim, amely napon a Szentlélek rávezetett, hogy bizalmunkat az Úr Jézusba vessük, mi rátapostunk a kígyó fejére. A sátán hozzászokott, hogy parancsoljon, s mi engedjünk neki, s így a bűn uralkodott rajtunk. De mihelyt hittünk Krisztusban, ez az uralom megszűnt, és Dágon leesett az Úr Fridládája előtt. Látom a kígyót fölém emelkedni. Ez óriás kígyó nagyra nyílt állkapcsával felém közeledik, mint a mindenestől el akarna nyelni. De nem félek. Ó, kígyó, fejed összezúztam Krisztusban, ami Urunkban, mert én is az asszony magvából való vagyok. A kígyó nem emelheti fel magát a választott mag ellen. Mit tehet összezúzott fejjel? Tudja, hogy Isten elrendelte, hogy minden egyes hívő diadalmaskodni fog felette. Meg van írva, Isten megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Halleluja! A gonosz fejének ezen összezúzása halálos csapást jelent. Ha a farka vagy a nyaka lenne összezúzva, még tovább élhetne. De az Úr teljesen ledönti a gonosz uralmát, és szétroppantja annak fejét. A gonosz uralma megszűnik, és az isteni kegyelem fog uralkodni igazság által az örök életre. Lesz új ég és új föld, amelyben igazság lakozik. Krisztus maga, az asszony magva, eljön másodszor, és uralkodni fog a földön, az ő korona birtokán, dicsőségesen. Akkor ékességben fog haladni diadallal az igazságért és jogért, és jobbja felmagasztalja az ő népét. Lábával megtapodja ellenségét. Adja az Úr, hogy ti meg én ott legyünk a boldog seregben, kik üdvözlik az asszony magvát az ő második eljövetelekor. Hogy uralkodjunk vele azon a napon. Az asszony magva által a paradicsomot újra élvezhetjük. Az édeni bukás által ma véget ér, mert ő visszaszolgáltatja azt, amit nem ő ragadott el. És most, kedves hallgatóim, hadd kérdezzelek, ti melyik oldalon álltok? Azt véli közületek valaki, hogy sohasem hal meg? Úgy szóltok, mint atyátok, és az ő gyermekei vagytok. Azt állítja valaki közületek, hogy Isten szívtelen, kegyetlen uralkodó, mert azt mondta, nem ehettek a kert fáinak gyümölcséből? Nos, ebben is atyátokhoz hasonlítok. És olyan kígyószerű ravasz a járásotok? Fortéllyal és megtévesztéssel foglalkoztok? Merészeltek hazudni, s aztán egy újabb hazugságot kieszelni az előbbi megtámasztására? Ti, a ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és az ő dolgait cselekszitek. Ellene álltok Istennek, az igazságnak és jogosságnak, és nagy hangon hangoztatjátok a szabadságot, vagyis a szabadosságot, hogy kicsapongó szenvedélyeiteknek kedvezzetek? Nos, akkor a gonosz oldalán vagytok. A jó és a gonosz tudására sóvárogtok? Fiatalember, kívánsz a bűntanyáira menni, kicsapongást látni, és eltalulni annak útjait? Vágyod az életet látni, amint ők nevezik? Otthonos vagy a kéjencek és istentelenek között? Ó, akkor a ma régi csalóra hallgatsz, aki halálos hálóiba csalogat téged. Esdve kérlek, menekülj csábító bűvköréből. Jól vagy lelkileg? Jézusra, az asszony magvára nézel? Benne bízol, hogy megtörje az ellenség erejét? Vágyod, hogy a bűn ereje megtörjön benned? Azt kívánod, hogy annak épp a feje porrá törjön? Azért sóvárogsz, hogy megszabadulj a bűntől, és szent légy, mint ahogy Isten is szent? Az Úr Jézusban bízol,
hogy ezt a munkát véghez vigye benned? Ó, akkor a győztes oldalán vagy. A győzelem tied lesz a bárány vére által. Eként sok evangéliumi igazságot találtunk egy csodatos ítélet hirdetésben, mit Isten egykor a régi kígyóra, az ördögre kimondott. De még csak a felszínt érintettük. Az örökkévaló Istennek legyen dicsőség örök időkön át. Amen. Felolvastam és folytattam 2021. november 22-én. Lupényban.